sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Új magyar fejlesztés adhat lendületet a rák elleni küzdelemnek. A bőrrák és a tüdőrák növekedését gátolta, mert ráknál teljes gyógyulást ért el a Hunren Természettudományi Központ és az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyógyszerkísérlete, amelyet egyelőre állatokon végeztek el. Passiójáték szervező képzés indul Pécsen. A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola november 9-én tartja az egyházmegyei passiójáték szervező képzés nyitónapját. A képzés keretében Meskó Zsolt író-rendező és munkatársai a főiskola épületében díjmentesen vezetik be az érdeklődőket a templomi passiójáték szervezésének világába. 21. alkalommal volt első szombati térdeplő rózsafűzér a Szent István Bazilika előtt. November első hétvégéjén már 21. alkalommal tartották meg Budapesten, a Szent István Bazilika előtti téren a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafűzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, valamint a férfiak lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Ez alkalommal is számos helyen imádkoztak párhuzamosan a magyar férfiak térdepelve. Sőt, új helyszínek is csatlakoztak az imádság sorozathoz. Szödön, Nagyváradon és Szent Gotthárdon is elindult a térdeplő imádság. Az első szombati férfi ima Kecskeméten pedig idén novemberben ünnepelte egy éves elindulását. A magyar-amerikai stratégiai együttműködés létrehozása a pénteki washingtoni találkozó célja, mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette, az előző amerikai kormányzat idején bevezetett szankciókat már sikerült feloldani, most pedig a stratégiai gazdasági együttműködés kialakítására készülnek. A miniszterelnök hozzáfűzte, kiemelt téma lesz az ukrajnai béketeremtés. Februárban megtörténhet az első beton öntése a Paks 2-nél, miután az Országos Atomenergiai Hivatal kiadta a szükséges engedélyeket. Az ötös blokk nukleáris sziget épületeinek alaplemezébe kezdődhet meg a beton öntés. Várhatóan majd a jövő év elején. A vidéki vállalkozások fejlesztésére a mai nap indul el az előregisztráció a Demján Sándor 1+1 program második ütemében. A célra 20 milliárd forint fordítható. Az Európai Unió egyik legjobb egészségügyi rendszerének felépítését tűzte ki célul a magyar belügyminiszter. Pintér Sándor a Magyar Kórházszövetség konferenciáján a házi orvosi ellátásnál elismerte a szakember hiányt és a betöltetlen körzetek gondját is. Lezárta a Nemzethangja szavazás újabb fordulóját a Tisza párt. Az öt kérdés mindegyikére a több százezer válaszadó több mint 90%-a mondott igent, közölte Magyar Péter pártelnök. A párt adócsökkentésről, nyugdíjakról, családtámogatásokról, vagyonadóról és gyermekvédelemről is kérdezte az embereket. Meghosszabbítja 2026. december 31-ig a Magyar Honvédség iraki szerepvállalását a kormány. A döntés értelmében egy legfeljebb 20, váltási időszakban 40 fős katonai kontingens állomásozhat Irakban. Szent Márton napjára várják a látogatókat Ópuszta szeren. Libából készült ételeket és új bort is kóstolhatnak azok, akik majd ellátogatnak, szombaton az Ópuszta szeri Nemzeti Történeti Emlékparkba, ahol Szent Márton napja alkalmából várják a látogatókat. Tájékoztatta Kodács Csengele, az intézmény marketing vezetője az MT-t. Márton nap a hagyományos gazdasági év jelentős határnapja. A tisztújítás, a fizetés, a cselédek ilyenkor kapták meg éves bérüket és egy libát. A jobbágytartozás lerovásának is a napja volt. Ekkora hagyományosan már kiforrott a bor, így el lehetett dönteni, bele lehet-e ütni a dugót a hordóba. Ezért is terjedt el a Délalföldön is a borfújtó Szent Márton elnevezés. A szőlőtermesztéshez kapcsolódik az emlékpark új, szombaton nyíló időszaki kiállítása is a látogatóközpontban. Végül az időjárásról. A látási viszonyok javulását követően zavartalanul napos idő várható. Helyenként képződhet gomoly felhő, de csapadék nem lesz. A délkeleti szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt marad a légmozgás. Ma a nappali hőmérséklet általában 15 fok körül várható, estére 0 és plusz 8 fok közé hüll a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Orra látogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az Angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án, vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak, dicsértessék a Jézus Krisztus! Ma 2025. november 6-a van, csütörtöki nap. A zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetésünket hallják, 14 óráig tekintjük át, hogy mivel várjuk Önöket a készülékek elé. Rövidesen egy ismétléssel, méghozzá a szombat reggeli beszélgetésünk ismétlésével. Ebben pedig egy emlékműsor hangzik el, amelyben a közelmúltban, október 21-én, 97 éves korában elhunyt dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspökatyára, az Isten irgalmasság hazai apostolára, a Szent István Rádió örökös pártfogójára emlékezünk. A műsorban a krakkói Isteni Irgalmasság bazilikában található Szentek Közössége magyar kápolnáról beszélget püspökatyával, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet a kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából. Ez a riport 2024. augusztusában készült. Következzen most rövid ajánlónk.
Makacki bíboros úr 800 papnak tartott lelki gyakorlatot, és az alapkövet a Golgotáról hozták, azt helyezték el, az egyik bejárati ajtón egy hatalmas emléktábla ábrázolja ezt a tényt, hogy a alapkő a Golgotáról való.
9 órakor híreket mondunk, majd segíthetünk. Mai műsorunkban dr. Túri Ferenc pszichiáter, pszichológus, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének munkatársa, a Perfekcionizmus nemzedéke családi tükörben hogyan betegít meg a teljesítménykultusz című előadását hozzuk el önöknek, amelyet a Lelki Egészség Világnapja alkalmából tartott a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci székházában.
Az, hogy a gyerek mit teljesít és mi lesz belőle, az az én büszkeségem. Csak hát ezt néha a szülők túlzásba viszik. Olvastam egy olyan történetet, hogy egy édesanyja gyerekét már ilyen kisiskolás korban angol órákra, ez még régen volt, amikor még nem voltak kétnyelvű iskolák, óvodák, tehát az angol tanulás eléggé ritka volt, 40 éve vagy hogy, akkor azért járatta angolra a kisgyerekét, hogy majd, hogyha ő világhírű fizikus lesz, akkor a kongresszusokon tudjon jól kommunikálni angolul.
9 órától ma is külön műsorra jelentkeznek kisújszállási és Törökszent Miklósi adóink. Napról napra című összeállításunkban többek között azt a beszélgetést hallhatják, amelyet Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal készített, az adás szerkesztője Berec Renáta, a kisgyermekkorban jelentkező düh megnyilvánulási módjairól, illetve ezek kezelési lehetőségeiről.
A legfontosabb gondolat, amit így mondanék a hallgatóknak, hogy a düh az olyan természetes, mint az öröm, vagy mint az, hogy önfeledten játszik egy kisgyerek, ugyanolyan természetes velejárója az életünknek. És nagyon fontos, hogy elfogadással kell felé fordulni, és nem szabad elfolytani, nem szabad tiltani. Nagyon jó, mint mondasz, a dühvel sem érdemes válaszként reagálni rá, mert mindenki még dühösebb és még dühösebb lesz.
Szintén 9 órától Tokai Adonk is külön műsort szór még hozzá a hírek után a kilátót, és ebben Tékh Endre asztalos bútorgyáros életét, munkásságát ismerhetjük meg elsőként. Majd egy sárospataki hagyományt mutatunk be. Minden szentek ünnepén a bazilikában található erekéket az oltára helyezve mutatják be. Erről szól Novák Lajos káplán.
Templomunkban mindenekelőtt Árpádházi Szent Erzsébet erekéjét kell kiemelni, amelynek ugye külön tartó helyisége is van, ami előtt le lehet róni tiszteletünket, illetve a zarándokok ugye oda szoktak megérkezni a zarándokutak alkalmával.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát. A hírek után kerengő. A mai műsorban Juhász Előddel életéről, hivatásáról, zenei műsorainak szerkesztési elveiről, a zene varázsának megszerettetéséről, az ismeretek, élmények megosztásának öröméről beszélget Sallai Éva. 10 óra 45 perckor pedig a lélekszava jelentkezik. A mai műsorban Maksó Péter atya folytatja a nemrégiben boldogávatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését.
De a fiatalok, akik már talán egy kicsit másként nevelkedtek, és több minden van, ami szétszórja a figyelmüket, talán nehezebben tudnak kitartani az imádságban. Erre is kell nevelni magunkat is, gyerekeinket is, unokáinkat is a kitartásra az imádságban. A rózsafűzér imádkozása nagyon nagy segítségemben, mert azt tapasztalja mindenki, aki elkezdi mondani, hogy jó mondani a rózsafűzért.
A 11 órai híreket követően megismételjük a mustármagot kedről, és ebben dr. Révai Edit szociológus, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezetője beszél a közösségek jelentőségéről.
Azt látjuk, hogy a mai világban is igenis szükséglet az, hogy közösség vegyen bennünket körül. Elég csak a covidos időszakra gondolni, a bezártságra, és akkor mindenkinek rögtön eszébe jut, hogy mennyire hiányzott a plébánia közössége, a kis közössége, hogy mennyi módon találták ki a közösségek tagjai, hogy jó, akkor online valami módon, de mégiscsak a közösséget tartani szeretnénk. Hát ez a szükséglet a közösségre, ez ott van, és ennek az alternatívái is szükségesek, tehát igény van rá a társadalomban, hogy szülessenek a modern társadalomban is alternatívái valamilyen módon a közösségeknek.
11:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az órangyalát, 12:05-től pedig egyházi hírekkel jelentkezünk. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben Szent Lénárd élettörténetét ismerhetik meg. Elmondjuk még az imát Csepelényi György boldogávatásáért, majd ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. A 13 órai híreket pedig a Hallgassuk Együtt zenei összeállításunk követi. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 13 óra 55 perckor jelentkezünk, majd addig is mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok.
Reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek! A mai adásban, a közelmúltban, október 21-én, 97 éves korában elhunyt dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspökatyára, az Isten irgalmasság hazai apostolára, a Szent István Rádió örökös pártfogójára emlékezünk. A műsorban a krakkói Isten irgalmasság bazilikában található Szentek Közössége magyar kápolnáról beszélgetek püspökatyával. A kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából. Riportom 2024. augusztusában készült. A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspökatyát. Kedves püspökatya, minden nap hallhatjuk Önt a Szent István Rádió hullámhosszain, hiszen Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban minden nap ismerteti az adott szent életének élettörténetét. Azonban most egy olyan jubileumi és örömteli esemény adja találkozásunk és beszélgetésünk apropóját. Emiatt kerestem fel Önt a Seregi István papi otthonban, Nyíregyházán, hogy az Isteni Irgalmasság bazilikájába kápolnája megáldásának 20. évfordulójára emlékezzünk. Nem lehet eleget beszélnünk erről a témáról, hiszen tudjuk és köztudott, hogy dr. Katona István püspökatyának szívügye az Isteni Irgalmasság terjesztése. Nos, mit is szeretne elmondani a Szent István Rádió kedves hallgatóinak ezen jubileum apropóján?
Minden szava igaz, amit elmondott. Nagyon fontos az, hogy emlékezzünk, hálát adjunk azért, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Faustina nővére által nyilvánosságra hozott egy olyan titkot, ami kezdettől fogva titok volt. Mert hiszen Jézust keresztre feszítették, szívét átszúrták lándzsával, akkor a prefáció szentmisében olyan szépen mondja, hogy vér és víz folyt ki, hogy onnét jöjjenek létre a szentségek, melyekkel egyházát élteti, és mindenki vonzódjék az üdvözítő feltárt szívéhez, örömmel merítve az életvizéből, mert üdvösség forrása bőséggel áraszt. Hát egy gyönyörű dolog. Tehát ezt a misztériumot nem most találták ki, hanem Jézussal együtt kínrasztottatásra került. Visszagondolok arra, hogy Szent II. János Pál pápa, akit 1978-ban pápává választották, ezt az évet úgy nevezem, hogy három pápa éve, augusztus 6-án meghalt 6. Pál pápa, megválasztották első János Pál pápát, most már így mondhatjuk, szeptemberben egyszer csak hallom azt, hogy meghalt a pápa. Hát az előző pápára gondoltam, hát mondom, tudom, már régen el is temették. Nem az, hanem az új pápa, aki 33 napig volt csak pápa, és állítólag Piótja megjósolta, hogy egy pápa rövid idejű lesz. Szent Péter utóda, és akkor egy új választáson valakit megválasztanak. Állítólag magának, Karoly Vojtívának is Jónásban vagy beszélgetésben mondta, hogy egy pápa rövid ideig szolgálja az egyházat, utána ő lesz a pápa. Utólag visszagondolva arra, hogy ilyen csodálatos előrejelzések történnek, és így megtörtént. Tehát őt megválasztották. Októberben 1978-ban ő volt tehát a harmadik pápa a három pápa évében, és hát csodálatos dolgot művelt. Először is a pápa választás nagyon érdekes volt, és ott a pápák a konklávéban bezárva beszélgettek arról, hogy 400 év óta csak olasz származású személy volt pápa. Eljött az ideje annak, hogy más országból való legyen, és Karol Wojtyla gondoltak, aki lelki gyakorlatot is tartott a bíboros atyáknak, hogy egy kiváló ember volt. Megválasztották, és sietett kiadni, nagyon sietett kiadni az Isten irgalmasságról szóló enciklikáját, Dives in Misericordia, az irgalomban gazdag Isten.
Tudunk arról valamit, hogy Szent II. János Pál pápának miért volt olyan fontos az Isten irgalmasság ügyének szolgálata?
Ő megtapasztalta azt, mit jelentett először a német, fasiszta, Hitler által vezetett egyházüldözés, azután arról is tudott, hogy kommunistáktól sem lehet jót várni, nagyon nagy szükség van az Isten irgalmára. Amikor 1993-ban boldogavatta Pozsonya nővért, akkor mondja a pápa, hogy óriási szükség van arra, hogy az Isten irgalmasságot megismerje a világ, és aszerint éljen. Hát sajnos nem sokat tanult belőle a világ, itt van a háborúban vagyunk, szörnyű dolgok történnek, imádkozunk szüntelenül azért, hogy szűnjön meg a háború, legyen béke, és ebben az ügyben nagyon sokat tett mostani kormánynak a vezetője Orbán Viktor, és a fősegítője, aztán a Szijjártó Péter, és az egész társaság. Nagyon jó csapat, együttesen mindent megtesz azért, hogy a béke misszióját szolgálják. Ezért szidják, bántják, Magyarországot is elmarasztalják, a szörnyű igazságtalanságok történnek. Imádkozzunk azért, hogy meghadogatásra találjon az imánk, és vége legyen ennek a szörnyű emberpusztításnak.
Ha az Isten irgalmasság szolgálatáról beszélünk, püspök atyának személy szerint mikor fogalmazódott meg először az életében, hogy az Isten irgalmasság ügyét szolgáljon? Hogyan emlékszik erre vissza?
Így, ahogy Faustina nővér leírta, soha nem hallottam semmit. Amikor Egerbe kerültem, akkor Antalóczi Lajos atya, aki lefordítatta a naplót, Faustina nővér által írt naplót, amit maga Jézus kívánt tőle, akkor ismertem meg. Százával, ezrével készítette Csató Emil által, az volt a nyomdász, aki nagyon készségesen foglalkozott ezzel az üggyel, kiadta ezt a naplót magyar nyelven, úgyhogy akkor ismertem csak meg, amikor ide kerültem Egerbe. Ez volt az egyik nagy ajándék, azon kívül, hogy Egerbe kerültem. Antalóczi atya megkért arra, hogy legyek az Isten irgalmasság alapítvány kuratóriumának az elnöke. 2000-ben, a jubileumi szent évben történt az, hogy május 31-én kelt levélben Franciszek Makarszki bíboros úr megkereste Seregi István érsekatyát, az akkori Magyar Katolikus Főkarnak az elnökét, és hát azt kérte, hogy az épülő, akkor még épülő félben volt a bazilika, de már közel volt a fölszenteléshez, kérte azt, hogy legyen ennek a altemplomnak 4 nemzeti kápolnája, és az egyik legyen lengyel-magyar szentek kápolnája. Így is történt. Érsek atya bezámolt a püspöki karnak, ismertette a levelet, a püspöki kar egyhangulag elfogadta, és a magyar részről Antalóczi Lajos atyára bízta a kápolna ügyének az intézését. Nagyon nagy örömmel fogadta a kinevezést, elment Lengyelországba, jó kapcsolatokat ápolt akkor már a Isten irgalmasság nővéreinek a kongregációjával, és akkor tárgyalt arról, hogy ez a megbízatása, hogy legyen egy magyar kápolna, magyar rendnek kápolna néven az altemplomban. Az történt, hogy hazajött, beteg lett, megoperálták, és már decemberben meghalt. Egy szóval nem említette nekem azt, hogy mi legyen utána, mert az alapítványt saját nevében hozta létre, és csak azt szüntetheti meg, aki létrehozta. Hát sok probléma adódott ebből, éveken át kellett küszködni azért, hogy más néven Szent Faustina Isteni Irgalmasság Alapítvány néven szerepel ezentúl, és a bíróságon tárgyaláskor ezt elfogadták, megidéztek engem is, hogy hát mondjam el, hogy hogy volt, mint volt, és attól kezdve a kápolnának az ügyét intézem.
Hogyan? Melyek voltak ennek a fontosabb állomásai?
Amikor decemberben meghalt, utána a következő év első konferenciáján, januárban vagy február elején mondtam, hogy a püspöki kar elfogadta azt a fölkérést, hogy kápolna épüljön itten, és magyar-lengyel kápolna néven. Communio Sanctorum, Capella Communio Sanctorum, szentek kápolnája. És akkor püspöki kar elfogadta, és mivel meghalt, ki folytassa a munkát. Érsek úr azt mondja, hogy hát folytassa Katona István, ezt a püspöki konferencia tagjai egyhangulag elfogadták, és azóta ezt a megbízatást kaptam, és hát elkezdődött a munka. Befejeződött a bazilika építése, 2002-ben már föl is szentelte a pápa, ez volt a kívánsága, hogy fölszenteljék, közben Puskás Lászlót bízta meg, seregélyesek úr, hogy gondolkodjon azon, hogy mit képzelne el egy magyar kápolnában. Pontos műszaki rajz készült az altemplomról, abban a négy kápolnának a helyéről, és hát ez a kápolna körülbelül 20 méter hosszú, 10 méter széles, pontos méreteket nem tudom, berendezése szép legyen, jó legyen. Antal Lóczi atya azt kívánta, hogy Árpádházi Szent Erzsébetről készüljön ez a kápolna, oltárkép Szent Erzsébetről, életéről szintén, Árpádházi Szent Erzsébet életének eseményeiről, a két oldalfalon két festmény készüljön. Magaszki Bíboros úr azt mondta, hogy ez kevés. Magyar-lengyel személyek kellenek, akiknek kapcsolata volt a két országgal. Aztán ezt is még tovább vitte, hogy az sem elég. Ennek a térségnek, Közép-Kelet-Európának a szentjeit kell ábrázolni. Aztán a boldogokat, szent életű embereket, akiket majd lehetőség szerint szenté is avatnak. Na, ezzel elkezdődött, tehát egy nagyon nagy munka. A kápolna elkészítése tehát akkor Puskás Lászlónak a javaslata alapján 68 személy ábrázolását jelentette. Óriási munka volt. Kiszámította azt, hogy mennyi anyag kell hozzá. Mindenféle színből, piros, fehér, zöld, kék, sárga, minden, hogy színes mozaikokkal készíts el a két oldalfalnak és az oltárképnek az a Krisztus arcát, mellette Faustina nővér. Amikor készült ez a munka, Lengyelország részéről Jan Zajanc rektor úr, segédpüspök mindent megadtak ahhoz, hogy a művész házaspár, mert a feleség is művész, minden segítséget megkaptak ahhoz, hogy a munkájukat szinte éjjel-nappal végezzék. Nagyon fárasztó volt. Egy hónapig itt dolgoztak, hazamejöttek Magyarországra pihenni, visszamentek, és ezt folytatták, ezt a tervezést először. A tervezés után jelentették azt, hogy most már a bazilikának a munkálatai befejezéshez közelednek, és jöhet majd a kápolnákkal való foglalkozás. Megkezdődött tehát a anyagnak a megrendelése. 15 mázsa, smalk anyag, ez a neve. 15 mázsát kellett kiválasztani, és pontosan azt is, hogy milyen színből mennyit. Zseniális tudása volt Puskás Lászlónak, hogy ezt a számolást nagyon elvégezte. Ő maga ott volt a kiválasztásnál, és hatalmas kamion szállította oda, Krakkóba az anyagot. Megkezdődött tehát a munka. A lengyelek nagy lelkűen teljes ellátást, szállást, reggeli ebéd, vacsora, étkezést, állványok elkészítését, létrák, bődölök, amik kellettek a munkájukhoz, mindent előteremtettek. Én azt kértem, hogy 2004 előtt egy hónappal legyen kész ez az alkotás, és magyarok nagyasszonya ünnepére föl lehessen szentelni. Akkorra legyen kész, hogy már nyugodtak legyünk, hogy a időpont megtartható, és ebben a 2004. október 9-én, mert 8-án volt a magyarok nagyasszonya ünnepe, az pénteki napra esett, szombat alkalmas arra, hogy minél többen legyenek. A szentelést Erdő Péter bíboros úr végezte, és 6000 magyar töltötte meg a hatalmas bazilikát. A lengyelek ezt tudták, hogy sokan lesznek, nem is tolakodtak, hogy beférjenek a szenteléskor, de most, amikor 20. évet éljük, akkor már arra gondolunk, hogy együtt ünnepeljünk. Magyarok és lengyelek, mint jó barátok, ezt az időpontot felhasználva legyen a ünneplés.
És a határidőt, a magyarok nagyasszonya szent ünnepére való szentelést sikerült betartani?
Sikerült betartani, de mindig, amivel előjött a Puskás László művész úr, hogy azt mondja nekem, hogy te hogy gondoltad? Mondom, magyarok nagyasszonyának a alakjával kezdődne a egyik oldalon, másik oldalon pedig valamelyik lengyel szentnek a életével. Azt mondja, hogy én javasolnám inkább azt, hogy a magyarok nagyasszonyával kezdődjön, csak ugyan lengyeleknek is van nagyasszonya, Boldogságos Szűz Mária, a másik oldalon pedig a magyar szent családdal. Tehát a magyar szent család átkerült a másik oldalra. És ez a munkálat, ami elkezdődött, a tervezés, és a munka is megkezdődhetett, amikor a bazilikát már fölszentelte 2002-ben Szent II. János Pál pápa, akkor már nagyon beteg volt, de még értesült arról 2004. szeptemberében, hogy kész a kápolna. Nagyon szép levelet írt, kifejezve örömét, hogy az egyik kápolna a négy közül már elkészült, és akkor a pápa következő év, 2005. április 2-án hazament a mennyei atya, hazahívta az örök hazába.
A bizonyos 2004. október 9-i napra, a szentelés szép napjára hogyan emlékszik vissza Püspök atya? Gondolom jelen volt a szentelésen. Milyen érzések fogalmazódtak meg önben?
A rengeteg munka nagyon elfárasztott. Tehát meghívások, ajándékok, hát sikerült sok bort szerezni, kaptunk ajándékba is, vásároltunk is, hogy legalább a püspököket, akik ott lesznek, azokat megajándékozni. Ez a sok munka annyira lekötött, hogy imádkozni még volt időm, de tőle már nem igen. De csodáltam, mint ahogy mindenki csodálta ezt az alkotást, jöttek idegenek külföldről, mindenfelől, megcsodálták a kész munkát, és hát tudomásul vették azt, hogy ez a kápolna most már nem magyar-lengyel szentekkel szerepel, hanem ennek a térségnek a szentjeivel, a boldogokkal, akik elég sokan vannak. 68 személyt ábrázolása történt meg tehát, és a felesége nagyon-nagyon együtt dolgozott a férjével, művész volt ő is, tehát tudta végezni a munkát. Elkészültek már augusztus 16-án, jelentették, hogy amikor a Világegyház Szent István királyt ünnepli, akkor aznap helyezte el az utolsó apró kis mozaik darabot a alkotásban. Készen volt.
Csodálatos még ezt hallani, és ennyi év elteltével, és 2004 óta hányszor járt még Püspök atya az Isten irgalmasság bazilikájába, Magyar Szentek kápolnájában?
Nagyon sokszor el kellett menni. Hála Istennek Coborci Bence, keresztény élet főszerkesztője, többször vitt, vagy Pap Pista seregélyesek atyának a sofőrje, az is sokszor vitt, és romantikus esetek is történtek. Például egyik alkalommal, amikor jöttünk haza, szokott helyen megálltunk, hogy vacsorázzunk. Egyszer csak azt mondja a sofőr, atya, menjünk, induljunk haza, mert itt valami nagyon nagy vihar készül. Összepakoltunk gyorsan, abba hagytuk az étkezést, elindultunk haza, és másnap tudtam meg azt, hogy óriási vihar minden fenyőfát kilométereken keresztül teljesen kidöntött a földből. Úgyhogy néhány nap múlva mentünk ismét Krakóba, akkor a hatalmas, kidöntött fenyőfáknak tuskója csak fölfele állt, ott a föld fölött volt, a pusztítás hatalmas volt.
De önök erőben, egészségben hazaértek akkor.
Igen, tehát ez volt a szerencsénk, mert azok a hatalmas fenyők összetörtek autót, mindent, ha aki ott maradt valaki, hogy aztán mennyien szenvedtek pontosan, nem tudom, tehát emiatt lehet, hogy mindenki megúszta, tehát nem jártak azokban az órákban, azokon az utakon, ahol ez a szörnyű dolog történt, hanem otthonokban voltak. Tehát ezt nem tudni. Tehát elérkezett a nap, amikor megérkeztek a vendégek, hát mi előkelő szállást kaptunk ott a papi otthon, egy hatalmas épület szolgált célt, papoknak lelki gyakorlat, sok minden volt abban az épületben. Makacki bíboros úr 800 papnak tartott lelki gyakorlatot, és az alapkövet a Golgotáról hozták, azt helyezték el, az egyik bejárati ajtón egy hatalmas emléktábla ábrázolja ezt a tényt, hogy a alapkő a Golgotáról való.
Szép volt tehát ez az október 9-ei nap 2004-ben, tehát hogy aki hallja az éteren vagy a rádió hullámain keresztül ezt a beszélgetést, azokban szeretné felkelteni az érdeklődést az iránt, hogy szarándokoljanak el az Isten irgalmasság bazilikájába, Krakkóba, és ha már ott vannak, akkor látogassák meg a Magyar Szentek kápolnáját.
Igen, ez könnyű, nagyon könnyű megtenni, mert évek óta, amikor kértem valamit a Szent István Rádiótól, hogy közvetítsen, hirdesse, átadta a Magyar Katolikus Rádiónak is anyagot, Mária Rádió is átvette, tehát három rádió és két újság megkapta az anyagot, az értesülhetett arról, hogy mi készül, mi lesz, mire várjuk a híveket. És hála Istennek, amint említettem, 6000 ember volt jelen ezen az avatáson, tehát a kápolnának a avatásán, fölszentelésén, ami óriási szám. Most erre előkészülni, embereket elhelyezni, színes papírokon egyik ilyen szín volt, a másik olyan, mindenki tudta az, hogy ülőhely, állóhely a földszinten, vagy fönt a kóruson. Tehát 6000 ember megtöltötte teljesen a bazilikát. Bazilikát, annak a befogadó képessége nagyon hatalmas, és hát sok pap jött össze, legalább 500 pap volt a bíborosokon, a püspökökön kívül, ott ezen a ünnepi szentmisén. Magyarok nagyasszonya ünnepe előző nap volt, ez pedig 9-én történt ez az ünneplés, és most egyik szentségimádás alkalmával arról elmékedtem, hogy hiszen 20 éve annak, hogy elkészült a kápolna. Meg kellene ünnepelni. Igen ám, de én nem látok. Nem tudok olvasni. Rossz a hallásom. Nem tudok írni. Úgyhogy csak amit a fejemben tartok, azt lediktálom valakinek, leírja, és így készült el például az a könyv, aminek az a címe, hogy az Isten irgalmasság. Ebből is 3000 példány készült először, aztán megint 3000, mert nagyon sokat elajándékoztunk, és azután sokan vásároltak is belőle, és még egy nagy dolog történt. A napló, amit Faustina nővér Jézus kifejezett parancsára írt, jól lehet csak 2,5 évet járt iskolába, le tudta írni azt hibátlanul, nem volt benne helyesírás hiba, vagy tévedés, ami nagy baj lett volna, tökéletesen le tudta írni Jézusnak az üzenetét. Azt mondta az Úr Jézus neki, írja le, amit tőlem hall, amit gondol, ami körülötte történik naplóban, és ezt a terjeszteni kell az egész világon. Az egész világ azt jelentette, hogy az első nemzetközi irgalmasság konferencia Rómában volt, a Lateráni Bazilikában, ahol szintén teljesen megtöltötték a meghívott vendégek. Mások nem is vehettek részt, csak aki meghívást kapott, megtelt ez a bazilika, és ebben a első alkalommal 16. Benedek volt már a pápa, áldását adta a jelenlévőkre. Éveken keresztül tartottunk Magyarországon konferenciát, hogy mindenfele az országban és határaink kívül is terjedjen az isteni irgalmasságnak a tisztelete.
Szeretné püspök atya, hogy minél többen látogassanak el az Isten irgalmasság bazilikájába és a magyar szentek kápolnájába.
Amikor eszembe jutott az, hogy éppen 20 év annak, hogy elkészült a kápolna és a fölszentelése megtörtént, eszembe jutott, hogy ezt meg kellene ünnepelni. Én már nagyon idős vagyok ahhoz, hogy valami komoly munkát végezzek ezzel kapcsolatban. Fölhívtam Erdő Péter bíboros urat, elmondtam neki, hogy meg kellene ünnepelni a 20. évfordulót. Vette a naptárát, nagyszerű, pontosan 9-én szabad a napja, tudja vállalni azt, hogy főcelebránsként a homiliát is ő tartja. Ez történt február táján, akkor utána szünet, vártam azt, hogy mire alakulnak a dolgok. Ugye a háború kitört, azután sok-sok probléma volt ugye az egész világon. Hát nem úgy haladtak a dolgok, mint szerettem volna, de lassan aztán eljutottunk oda, hogy a magyarok készülnek erre a szentelésre.
Yeah.
minden más, mondjuk előkészület, azt lehet mondani, a Jóisten ajándéka volt. Tehát az, amire én képtelen lettem volna, mondtam az Úr Jézusnak, hogy Uram, a Te ügyedről van szó, segíts, hogy ez a évforduló jól sikerüljön. Hát elképzelés messze túlhaladóan jól sikerült. Az irgalmasság tisztelete pedig ezáltal nagyon elterjedhetne hazánkban, egyébként Európa nagyon hátulkullog ezen a téren. A Fülöp-szigeteknek azóta saját püspöke van az Isten irgalmasság ügyének, saját temploma van, és 40 tag volt ott az első nemzetközi irgalmasság kongresszuson, és remek műsorral szerepeltek, 40 gyermek. Azóta aztán újabb zarándokutak is voltak, amikor meglátogattuk Szent Hedvignek a templomát, ami a külváros területén pusztaságban épült, és azóta 25 ezer ember lakik annak környékén. Tehát nagyon-nagyon megváltozott a helyzet, bővült, a vasúti vonalat áthidalták, és egy új városrész épült, ami szintén csodálatos épületekkel, kápolnákkal, mozaikok, minden díszítés folyamatban volt még akkor a további építkezés, amikor legutoljára jártam ott.
Püspök atya kitalálta a jubileum ünneplésének gondolatát. A Jóisten kegyelméből pedig szépen alakultak egymás után az események.
Hát csak a Jóisten.
És szó szerint felfűződött, és egymás után, mint a rózsafűzér egyes szemei, egymás után történtek az események, most pedig már egy zarándokút is csatlakozik a szép jubileumi ünnepséghez.
Messze menően segített az igazgatónő. Óriási jelentőségű volt az, hogy megengedte, hogy az e-mail címet használhatom, ide is küldenek nekem e-mailen írásokat, azután én is küldhetek írásokat, és ő is mindent megtesz azért, hogy minél többen kapcsolódjanak az isteni irgalmasság tisztelői közé, és aztán eszközölje ki a Jóistennél, a szüzanyával együtt a magyarság, a békét.
Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Katona István, a nyugalmazott egri segédpüspökatyának. Örülök, hogy találkoztunk egymással.
Örülök annak, hogy mindenkor teljesítették azokat a kérdéseimet, és a rádión keresztül nagyon széles körben lehetett hirdetni sok mindent az irgalmassággal kapcsolatban. Sok íráson megjelent, sok beszélgetés elhangzott, és hát ennek örülök, hogy hálából adtam ki ezt a könyvet, az Isten irgalmasság, megköszönve azt, hogy a Jóisten ide vezérelt Egerbe, mert enélkül nem lettem volna a rádióban. Amikor azt mondják, hogy Isten éltesse még eddig, meg addig, akkor mindig mondom, hogy ne szabjanak határt a Jóisten elgondolásának, mert hát akár holnap meghalhatok, de rövid időn belül meghalhatok, és rábízom a Jóistenre. Egyet kérjenek számomra, a jó halál kegyelmét. És unokaöcsém, Farkas István, Lupus néven ismerik nagyon sokan, nagy segítség, és remélem, hogy ő átveszi a stafétabotot, sokat beszélünk erről együtt, és nagy lelkesedésen foglalkozik ő is az irgalmasság ügyével. Most Makkos Máriára kerül, eddig Dunaszigeten volt 14 évig plébános, a Beres püspök úr elrészről nyugdíjazta, tehát akkor kereste azt, hogy hová mehet, és a Soltész Miklósnak a segítségével szóba került ez a Makkos Mária. Nincs papja. Na, ez kell az Istvánnak. A Lupusnak ilyen néven ismerik, és mehetnek oda zarándokok, mindenkivel szívesen foglalkozik. Van, aki ezt csak azt kéri, hogy 3 napig szeretne csöndben lenni, biztosít nekik szállást, egyebet, amire szükségük van, ellátja őket lelki táplálékkal, tehát misézik, beszél velük, lelki gyakorlatot tart nekik, tehát kimerülésig dolgozik sokszor, hogy vissza kell fogni néha, hogy többet pihenjen, de erre időszán. Nos, még annyit, hogy jelszóként mindenek előtt bízunk Isten irgalmában mindannyian, irgalmasan mi úrunk, Istenünk, könyörületre hajlik szíve. Ez természetes. De az is fontos, hogy az irgalmas szamaritánushoz hasonlóan cselekedjünk, viselkedjünk, és három jelszó, irgalmas szív, irgalmas szó, irgalmas cselekedet. Ez az irgalmas szamaritánus, jól lehet ő is sietett Jeruzsálembe, meg tudott állni, megesett rajta azon a szerencsétlen emberen a szíve, odament, kedves szavakkal vigasztalta, sebeit bekötözte, elvitte a szállásra, fizette a költségeket, és majd megadom a többet is, ha többet költ rá, akkor azt is megadom. Tehát irgalmas szív, irgalmas szó, irgalmas cselekedet. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy én megbocsátok annak örömmel, de igazán szívből, aki engem megbántott, és örömmel kérek bocsánatot attól, akit megbántottam. Ez nagyon fontos, hiszen az irgalmasság az nem csak az, hogy kapunk ajándékot a Jóistentől, mi magunk is az irgalmas szeretet életét éljük. Ehhez adjon nekünk sok kegyelmet, a mi Úrunk Jézus Krisztus, segítsen az irgalmasság anyja, Szent II. János Pál pápa, Szent Faustina nővér, és akik azóta szentek lettek, éppen az irgalmasság ismerete által. Na hát akkor a ferences atya halála előtt tudta, hogy nem sokára meghal. Olyan humorosan és kedvesen mondta, tudod, kedves nebuló, jön az égi behívó, és ez alól nincs kibúvó.
Az elmúlt percekben egy 2024. augusztusában készült riportommal emlékeztem a közelmúltban elhunyt dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök atyára, az Isten irgalmasság hazai apostolára, a Szent István Rádió örökös pártfogójára. Püspök atya, nyugodjon békességben, a Jézus Mária Szent József szent nevében. Amen. Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!